Szeretném, két igét olvasok az imént hallott bibliai részből. A Máté írása szerint Evangélium 5. részének 16. versét, azután a 6. fejezet 23. versét. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ha a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor a sötétség? Kedves testvéreim, a kereszténységet különböző nézőpontokból lehet vizsgálni és értelmezni. Például lehet az egyén felől megközelíteni ezt a témát, és lehet arról beszélni, hogy mi történik az egyénnel, az emberrel, amikor kereszténynél lesz. Megváltozik minden, új látásokat kap, önismeretre jut, új erőket kap, örömöt, békességet, és így tovább. Tehát lehet elemezni a kereszténységet az egyén átélése felől. De lehet a kereszténységet értelmezni a gyülekezet valósága felől. És lehet arról beszélni, hogy kereszténységet igazából csak együttesen lehet megélni. És akkor lehet beszélni a gyülekezet együtteséről, a közösségről, a kegyelem különböző ajándékairól, a gyülekezetben megjelenő színekről, Szentlélek erőkről, és lehet örvendezni annak, hogy egy test a gyülekezet feloldódik, az egyén árvasága, magányossága, bénasága, kételkedése feloldódik a gyülekezeti együttlétben, és így tovább. Tehát ez egy másik megközelítés a gyülekezet felől. De lehet másként is megközelíteni, tudnék mind a kettő, amit említettem, belülről való megközelítés. Mi keresztjének, akár mint egyének, ezt éljük át, akár mint gyülekezet, azt éljük át, lehet belülről meghatározni a kereszténységet, de lehet kívülről is szemlélni. Az emberek mit látnak akkor, amikor hívőkkel találkoznak, mit látnak akkor, amikor gyülekezetből kihallatszik az ének, milyen tapasztalataik vannak az embereknek a kereszténységről. Igénk arra invitál minket, hogy most így közelítsük meg a kereszténységet. És ez nem megvetendő szempont, sőt, megítélésem szerint ez a szempont fontosabb az előbbieknél. Az, hogy a világ mit gondol a kereszténységről, hogyan ítélkezik felőle, hogyan csalódik, vagy hogyan gyönyörködik a keresztényekben, hogy a világ miként tekinti a Isten népét, az megítélésem szerint fontosabb, mint az, hogy ők belülről milyen titulusokat aggatnak önmagukra, egymásra, és milyen összefüggéseket keresnek egymás között, hiszen végül is nem önmagunkért lettünk Isten népévé, hanem a többiek érdekében, a többiek javára. Tehát igenis elsőrendű szempont az, hogy a világ mit lát akkor, amikor rátekint a keresztényekre. És Jézus Krisztus itt ezekben a mondatokban erre figyelmeztet, és most ezt gyakoroljuk egy kicsit, hogy vajon kívülről nézve mi van, mit látnak, mi az igény, mi az emberek igénye, és mi Jézusnak az igénye. Az emberek felől nézve Jézus így beszél az ő népéről, ragyogjon a ti világosságotok, és lássák jó cselekedeteiteket, és ezeknek következményeként dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ott van Isten kedve szerinti gyülekezet vagy hívember, ahol ilyesmi történik. Ahol önmagukról különféle bizonyítványokat állítanak ki, vagy egymást ajnározzák a gyülekezetben, az nem hiszem, hogy kedvére van Istennek. Ez a mérték, és ez nagyon magas mérték. Az embereknek is van mértékük a mi kereszténységünkről, és arra jó figyelni, bár nem végső mérték, amit az emberek gondolnak. Mert először is ismerjük el, hogy ők ugyan nem akarnak keresztjének lenni, de azért jó szemük van, és fejünkre olvassák sokszor a dolgokat, és igazuk van, amikor fejünkre olvassák a dolgokat, hogy ja barátom, ha te keresztjén vagy, akkor így meg így kell viselkedned. Ők pontosan tudják, hogy a keresztjén embernek hogyan kell viselkednie, holott ők nem kívánnak keresztjének lenni. De azt megkívánják tőlünk, hogy türelmesek legyünk, hogy szelidek legyünk, hogy szeretetben járjunk, hogy megbocsássuk a botlásokat. Tehát a kívül lévők elvárnak tőlünk valamit, és ebben sok igazság van. De azért azt is meg kell mondani, hogy a kívül lévők hajlandók baleknak tekinteni minket. És mi sokszor bedőlünk ennek az elvárásnak. Itt már azért vigyázni kell. Ez nem kötelező. Mert nagyon sokszor tapasztalom, hogy jótékonyság vonalán, szeretett szolgálatok vonalán, igenis, amit tőlünk elvárnak, az a balegség, hogy igenis az ő szájuk íze szerint cselekedjünk jót, adjunk az ő szájuk íze szerint annyit, amennyit ők követelnek, és így tovább. Tehát baleknek lenni nem kell, valamennyire kell figyelni arra, hogy az emberek mit várnak el tőlünk, de mindez együttvéve is másodrendű. Első rendű ez, amit itt olvastam, amit Jézus mond, az emberek előtt az a mi dolgunk, hogy úgy viselkedjünk, olyan legyen a mi életünk, hogy ragyogjon a mi világosságunk, lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsék a mi mennyei atyánkat. Nos, hogyha van egy kis tapasztalásotok a keresztény gyakorlatról, akkor tudjátok azt, hogy három közül a keresztény prédikációkban, meg akár a törekvésekben is igazából ez emelkedik ki, hogy jó cselekedetek. Keresztjének első számú feladat az, hogy jó cselekedeteket gyakoroljanak, és ezáltal hitelesítsék az Istent az emberek előtt. E három közül kiemelik azt, hogy jó cselekedetek. És az nem baj, hogy súlyt kap a jó cselekedet, és még kevésbé baj, hogyha történnek ezek a jó cselekedetek. De a gondolati tisztázódás érdekében azért mégiscsak a Jézus sorrendjét kell komolyan venni. Már pedig Jézusnak a sorrendje ez, hogy ragyogjon a ti világosságotok. Aztán másodsorban ebből a ragyogó világosságból jó cselekedetek szülessenek. És hogyha isteni világosság ragyog bennünk, és abból születnek jó cselekedetek, akkor remélhetjük, hogy Isten felé fordul a figyelmük, és dicsőítik a mennyei atyát. Tehát én most a hangsúlyt nem a jó cselekedetekre teszem ezúttal, hanem erről kívánok részletesebben is szólni. Ragyogjon a ti világosságotok. És itt mindjárt elmondom azt a szomorúságomat, hogy hiába lapozom a protestáns egzegetikai irodalmat, erre nézve nem kapok semmi világosságot. Tegnap is jól átnéztem a rendelkezésemre álló nem kevés Máté kommentár, sehol véletlenül sincs erről szó, hogy mit jelent ez, hogy a világosságotok, vagy pláne a másik rész, hogy ha a benned lévő világosság sötétség lesz, akkor mekkora sötétség? Ez egy egészen megrendítő mondat. És sehol az ég világon erről nincs szó, hogy mi az, hogy a ti világosságotok, és hogyan fordul sötétségé a bennetek lévő világosság. Persze tudom, hogy miért nem beszélnek a kommentátorok erről, mert ez a gondolat, ez tulajdonképpen üti a protestáns dogmatikát, ütközik vele. Mert a protestáns dogmatika egyik tétele, alaptétele, hogy bűnösök vagyunk, reménytelenül bűnösök vagyunk, mindenestől bűnösök vagyunk, semmi jó nincs bennünk, csak kárhozatra való dolog. Ez a protestáns dogmatikának az egyik oszlopa, az ember nyomorúsága, bűnössége, és ehhez a dogmához nem nagyon félsz, hogy a bennetek levő világosság. És sajnos ezt kell mondani, hogy itt látszik, hogy a hagyományos protestáns dogmatika nem egészen azonos a Jézus gondolkodásával. És nem véletlen, hogy sehol, mondom, amit csak utól értem, mindent megnéztem, sehol erről nincs az emberben, van világosság. És vigyázzatok erre a világosságra, mert sötétségre fordulhat ez a világosság. Azt kell mondani, hogy a misztikusokhoz kell fordulni, netán más csoportokhoz kell fordulni, mert vannak sokféle keresztény csoportok, vannak csoportok, ahol igenis beszélnek erről, hogy a bennetek lévő világosság. Ne beszéljek másról, a kvékerek például, de hát sok egyebeket is említhetnék, akiknek meg középponti tanítás az, hogy van bennetek világosság. Hát mondom, ezt a szomorúságot meg kellett osztani veletek, és itt valami hiányt pótolok, amikor igenis nem a jó cselekedetekről beszélek, hogy tessék jó cselekedeteket sokasítani, szaporítani, hanem az, hogy tessék csak odafigyelni erre a témára, hogy a bennetek lévő világosság. És jaj, ha a bennetek levő világosság sötétségre fordul. Mi van akkor, ha az Istenben hívő emberek belső világában sötétség van? Milyen iszonyatos, milyen tragikus valóság ez. Megtörténik, hogy az Istenben hívő emberek jeleskednek jó cselekedetekkel. Vannak programszerű jó cselekedetek, azt tudjuk, hogy a hívő ember a betegeket meglátogatja, a nyomorultnak pénzt ad, az éhesnek enni ad, a hajléktalannak szállást, ezeket mind tudjuk, ezeket a programszerű dolgokat, ezeket mind lehet csinálni, úgyhogy hiszek Istenbe, csinálom a programszerű dolgokat, csak éppen a világosság belül sötétséggé változott. Nos, testvéreim, külön világ ez, amiről most szólok. Járatlan út ez számunkra, protestánsokra. Járatlan út ez, hogy keressük ezt, hogy mi az, hogy belső világosság. Nos hát, elindulásul csak annyit mondok, hogy dimenziói vannak az emberi életnek, mindennek, a bűnnek is vannak dimenziói, és az örömnek is vannak fokozatai, dimenziói, de hát a mélységnek, hallatlan mélységei vannak az ember létnek, és a világosságnak is vannak mélységi dimenziói, hogy csak kettőt említsek, mielőtt az igazira térnék rá. Hát egyszerűen a tudás, ami a fejemben van, az is már világosság. Az egyszerű tudás, akár a külső világnak, a természetnek a tudása, akár a lélektani tudás, emberek közti kapcsolatoknak a bölcs megértése, ez a tudás, hát van ilyen, és ez világosság, ezt tudjátok ti is. Milyen másként cselekszik valaki, akinek fogalma sincs akció-reakcióról emberi lelki viszonylatokban, emberi kapcsolatokban, milyen más az, aki tudja. Most ezt cselekszem, erre biztosan, vagy nagyon valószínűen ez lesz a reakció, és így tovább. Tehát igenis, a tudás már egy dimenziója a világosságnak. Mélyebb és önálló külön dimenzió a lelki ismeretnek a világa. Ebben vannak tudás elemek, de azért ez mérhetetlenül más dimenzió, mint az egyszerű tudás, a 2x2=4. A lelki ismeret egy mélyebb világ, ott már olyan hangok szólalnak meg, olyan világosság derül, nagyon sokszor sajnos utólag, a cselekedeteinkre, ez egyik nyomorúsága a lelkiismeretnek, hogy nem előre világít, hanem amikor már megcselekedtem, akkor utólag megjelenik és kárhoztat, hibáztat engem a dolgaimért. De minden esetre gyarlóságaival, meg tökéletlenségével együtt, mert nem az Isten szava, a lelkiismeret szava egyszerűen. De mindezzel együtt hatalmas világosság, igenis. És jó a lelkiismeretre vigyázni, és nem szabad a lelkiismeret ellen cselekedni, mert súlyos kárát látja az ember. Na de ez még mindig csak egy mélyebb dimenzió, és a világosságnak egy emberi lehetősége, amiről Jézus beszél, meggyőződésem szerint az mélyen ez alatt van az emberlétnek a nagy-nagy belső mélységeiben. És erre csak az a bibliai ige kívánkozott az elmélkedésembe, hogy isteni természet részesei vagytok. Az az egészen mély belső világosság, amiről Jézus beszél, az az isteni természet bennünk. És ez van. Van. Igaz a protestáns dogma az ember bukásáról, bűnéről, de ez is igaz, hogy van bennünk isteni természet. Bukásaink mögött, mélyen a bukásaink alatt van valami bennünk, valami képesség, valami lehetőség, valami tényforrás, ami elsötétethet éppen Jézus szava szerint, ami fölragyoghat. És a mi küldetésünk az emberek felé nem egyszer az, hogy jó cselekedetekkel, ilyen szociális olajcseppeket csepegtessünk a nyikorgó társadalmi gépezetbe. Nem ez a feladatunk, hogy ilyen jó cselekedetekkel olajozzuk a társadalmi gépezetet, hanem ragyogtassunk föl valamit az ember lét lehetőségéből, gazdagságából. Nos, testvéreim, itt tehát valami olyasmiről van szó, hogy én egészen mélyen belül ráhangolódhatok az Isten szívére, az Isten szívének a történéseire, ahogyan Isten nézi az embert, a világot, erre ráhangolódhatok, és hogyha ez megtörténik, akkor ragyog fel a belső fény, ami életünkben. Gondoljunk csak arra, hogy egészen mélyről, ha nincs ez a világosság, mik jönnek elő a mi világunkban. Ez a mély pszichológiának a nagy felfedezése, hogy az elmúlt évtizedekben föltárta azt, hogy mik vannak az emberi léleknek a mélységeibe. Hát vannak azok, amiket föltártak. Az árva emberi lélekben, az Istentől elidegenült lélekben, ahol kihúnyt az isteni fény, és maradt az emberi valóság, onnét valóban az jön elő, amit a mély lélektan elő bányász, előhoz, elő elemez, közöny, unalom, életunalom, az élet értelmetlenségének a kínja, a másik emberrel szembeni sértődöttség, vártam valamit a másik embertől, nem kaptam meg, keserű vagyok vele szembe, unom a világot, gyűlölöm az emberiséget. Igen, ezek is vannak. Ez a sötétség mi bennünk. Ha a világosság sötétséggé lesz, mekkora, akkor a sötétség. És így látjuk magunk körül az emberek világában a sötétséget. Annak a különböző fokozatait, minőségi erejét, micsoda minősége, micsoda ereje van a sötétségnek, amit bennünk van. Most testvérek, az az igazság, hogyha csak úgy elhanyagoljuk önmagunkat, akkor a sötétség erői elhatalmasodnak. Azt a világosságot, amiről Jézus beszél, azt óvni kell, azon munkálkodni kell, az nem automatikusan él mi bennünk. Az elfojtja a sötétség. Azért nem kell tenni semmit, hogy a sötétség uralkodjék, de hogy a világosság fölé kerekedjék a sötétségnek, azért kell tenni valamit. És itt, amikor ezen elmélkedtem, elém került a régi bibliai kedves kép a világosságról, a szövétnekről, akkor még nem ismerték a villanylámpát, vagy a modern világítás, technika eszközeit, a mécses volt a fényforrás, és nagyon jó a mécses még évezredek után is, mint szimbólum a belső világosság a mécses képében szemlélhető, és a mécses működéséből két elem, két részlet lett nagyon világossá, nyomatékossá bennem. Ezt szeretném a szívetekre tenni. Én csak a külső dolgot mondhatom el, de Isten lelke hangsúlyt tehet erre vagy arra részére ennek, amit most mondok. Hát az első az, amit a Biblia maga is többször mond, az, hogy a mécsesbe olajat kell tölteni. És az olaj elég, és utána kell tölteni. A belső világosság nem magától van, nem örök égő mécses. Az örök égő mécsest is táplálni kell energiával, hogy örök égő legyen. Tehát az első az, hogy ezt a mi belső fényforrásunkat táplálni kell, és ez az olaj, amit töltünk, az a Biblia szimbolikájában egyértelműen a Szentlélek. A Szentlélek Isten az olaj, amikor fölkenik olajjal a királyt, a prófétát, a papot, ez a fölkenetés olajjal, ez arra utal, hogy Szentlélek áldjon meg téged, Szentlélek világosságával, erejével végezd a szolgálatodat. Tehát a mécsest utána tölteni, ez azt jelenti, hogy szent lelket venni. Vegyetek szent lelket. Nyilván megvan ennek is a módja, hogy hogyan lehet szent lelket venni. Majd erre még visszatérek. Tehát ez az egyik tennivaló a belső világosság őrzésével kapcsolatosan, az én mécsesemet újra meg újra tölteni, utána tölteni szent lélekkel, mert elfogyatkoznak a szent lélek erők is. Aztán a másik része, úgy gondolom, jól emlékezem a régi világra, mert gyerekkoromban még nagyon is éltünk, akár a petróleum lámpával, inkább talán, mint a mécsessel, de akár a gyertyánál is így van. Az, hogy egy bizonyos idő után elszenesedik a mécses kanócának a vége, és azt le kell csípni, le kell vágni, hogy aztán tiszta fény ragyogjon, mert minél több-több elszenesedett rész van a mécses velének a végén, annál inkább kormoz, ahelyett, hogy világítana. Mit jelent vajon a szimbolikában, a jelképes gondolkodásban, mit jelent ez, hogy az elszenesedett kanócot levágni? Ez valami új dolog, de biztosan így van a lelkiekben, a saját belső világomból nagyon pontosan tudom, hogy mennyire így van ez, hogy világítás közben is mégiscsak elszenesednek a dolgok, megmerevednek, kormossá lesznek a dolgok, vannak elszenesedett gesztusaink, amik eredetileg talán szentlélektől mozdított mozdulatok voltak, aztán rutinná lettek, elszenesedtek, és ma inkább kormoznak, mint világítanak. Vannak elszenesedett hittételeink, amelyek először talán valóban a lélek világossága volt, aztán nem jutottunk többre, és elszenesedett csonkok, hitcsonkok, és szeretet, elszenesedett szeretet mozdulatok és gyakorlatok vannak. Elszenesedett emberi kapcsolatok, az emberi kapcsolatoknak elszenesedett részei, amiket igenis le kellene vágni ahhoz, hogy fény legyen. Nos, testvérek, itt van egy új világ, egy új program, egy új feladat előttünk. A benned lévő világosságról tudni, oda gondolni, tapasztalatokat szerezni, kísérletezni, gyakorlatozni. És itt csak egy szót mondok, ami a legszentebb, legcsodálatosabb gyakorlatozás ezen a területen. Ez pedig az imádság. Az imádság az a csodálatos lehetőség, aminek a nyomán ömlik a Szentlélek. Az imádság az a csodálatos lehetőség, ami által fölismerem az bennem lévő elszenesedett részeket, amik régebben világosság hordozók voltak, ma pedig megkeményedett, kormos, elszenesedett rétegei, részei az én legbelső világomnak. Imádság által veszem a Szentlélek ajándékát, imádságaimban ragyog föl újra meg újra a Krisztus, úgyhogy nem csak egy történelmi tabló, hanem élő Krisztus. Az imádság által elevenedik meg Jézus Krisztus bennem. Imádkozás által borul mennyei megvilágításba, fénybe a világ, ami azért szürke volt és unalmas volt, az életes lesz és kedves lesz és szerethető lesz az, ami azelőtt anélkül szerethetetlen volt. Az imádság az a lehetőség, ami által fölragyog bennem az a fény, amit észrevesznek az emberek. És aztán ebből következik a jó cselekedet. Figyeljétek meg egy kicsit, testvéreim, hogy mennyire más a programszerű keresztény jó cselekedet, és milyen más a lélek indítására, fényében, erejében, világosságában gyakorolt jó cselekedet. A programszerű jó cselekedetnek mindig tapsolnak a külső emberek, mert azt ők is úgy gondolják. De amikor a lélek fényéből születnek jó cselekedetek, az nem mindig tetszik az embereknek. Mint ahogy Jézusnak a szeretete nem mindig volt kedves az embereknek. Nos, testvéreim, még annyit, hogy valójában minden embernek van valami kisugárzása. Ez megint egy olyan állítás, amin vitáznak az emberek, azt mondják, hogy ez nem tudomány, ez a parapszichológiának a hőbörgése. De azért egyre világosabb az, hogy ez így van. Minden embernek van valami kisugárzása. Amikor belép a szobámba egy ember, nem csak a testével körvonalazott valóság áll elém, hanem sugárzással jön. Minden embernek van valamiféle sugárzása, és érzékenyebb emberek ezt érzik. Általában eltompultunk ennek a felfogására, pedig jó lenne itt is gyakorlatozni, mi belőlem mi sugárzik, és a másik emberből sugárzásoknak az ütközése. Minden embernek van valami sugárzása. A mi lehetőségünk az, hogy Isten sugárzó anyag leszünk, Isten sugárzó közeg leszünk, és Jézus Krisztus alakja, fénye, szeretete sugárzik bele ebbe a világba. Áldja meg Isten mindnyájunkat, hogy becsületesen vizsgáljuk azt, hogy hogy állunk mi ezzel a világossággal. Jobb példa nem jutott eszembe, amikor arra gondoltam, hogy valamivel szemléltetni kellene ezt. Én magam sajnos nem láttam, de úgy hallottam, hogy ebben az évben néhány hónappal ezelőtt Magyarországon is járt ez a nevezetes, kedves személy, Kalkuttai Teréz anya. Akik látták személyesen, azok beszámoltak róla, hogy igazából egy öreg asszony, sok ránccal az arcán, semmi szépség, egy öreg asszony, és mégis valami csodálatos sugárzás árad róla belőle. A Jézus Krisztus valósága, megélt valósága. A Jézus Krisztusnak engedelmesen megélt valósága. A Jézus Krisztus szerelme, ami ragyogássá lett, és ebből a ragyogásból jó cselekedetek lettek. Messze vagyunk mi Teréz anyától, de azért az irányt mutatja, csöndesen, szerényen, névtelenül, ha kell, de mindenek fölött Jézus Krisztussal úgy töltekezni, hogy fölragyogjon ez a mennyei fény. Tehát ennek a ma délelőttnek legyen ez a tanulsága, testvéreim, hogy nem a legfontosabb, nem az a legfontosabb, hogy még jó cselekedetekkel szaporítsuk az eddigieket. Az is, de a végső dolog ez, hogy a ti világosságotok ragyogjon, és jaj, vigyázzon Isten ránk, hogy ne forduljon sötétséggé. A Krisztus fényessége ragyogjon föl bennünk és általunk. Amen.